Fejlődik a hazai. Vállalkozói sikertörténetek nem csak vállalkozóknak. A stúdióban a műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, jó rádozást kívánok mindenkinek, kedv van, úgyhogy fejlődik a hazai. Dr. Szűcs Gábor jogász van itt a stúdióban, még egyszer jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Adóról, adózásról, áfáról, áfatartalomról beszélgetünk majd, és volt egy-két előzetes mondatváltásunk, én azt mondtam, hogy milyen érdekes ez, láttam itt a nemzetközi kitekintést is, összehasonlítjuk majd ugye európai, meg regionális versenytársakkal és a magyar helyzetet, hogy összevetjük az adatokat. Szóval alacsony adó és magas áfa. Lehet így jellemezni a magyar viszonyokat, adózási viszonyokat? Vagy ez nagyon leegyszerűsíti a kérdést?
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Össze lehet hasonlítani, és itt leginkább három adót hoznék. Ez az SZIA, az áfa és a társasági adó. SZIA-ban és társasági adóban élen járunk Európában, alacsony, tehát hátulról gyakorlatilag. Ugye az SZIA egységesen egykulcsosan 15%, a társasági adó 9%. A versenyképességünket elképesztő módon javítja. A társasági adóra most kevesebbet szeretnék beszélni, elég annyit, hogy a 9%-os társasági adó miatt, amellett persze, hogy jól képzett munkaerő, közép-európai bérek, minden mellett ez az FDI-t, tehát a közvetlen működő tőkét, a befektetéseket elképesztő módon vonzza. Már-már költői túlzásra azt mondhatnám, hogy exponenciálisan megnőtt az FDI az elmúlt 10 évben. De itt van mellette ugye az áfa is. Most az áfa az viszont tény, hogy Európában a legmagasabb 27%. De nem arról van szó, hogy ez az áfa ez kiugró lenne a többi országhoz képest. Az Európai Uniós tagállamok között gyakorlatilag megoszlik 20-27% között mozog az általános forgalmi adó. Az SZIA ezzel szemben, egyébként az országok többségében több kulcsos, a felső kulcs Franciaország, Portugália.
Van, ahol ugye? Jól látom.
55 is van. Tehát Ausztria, Franciaország a csúcs, de egyébként a portugáloknál, görögöknél, finneknél szintén 50% fölött van az adó felső kulcsa, a személyi jövedelem.
De ez már nagyon kulcsa. Magas jövedelemnél nyilván, ugye?
Magas jövedelemnél, de mégis ha belegondolunk, magas azt mondhatjuk, hogy magas, de mégis ha belegondolunk, ugye az egykulcs adórendszernek pont ez a nagy előnye, hogy arányos, aki többet keres, többet adózik, de nem aránytalan módon. Itt viszont, aki többet keres, arányosan is többet adózna, de így rájön még egyfajta aránytalanság. És ezért az mégiscsak elképesztő, hogy valaki megkeres X összeget, és annak a felét, azt vissza kell osztania. És nem arról van szó, hogy a felsorolt országokban egyébként akkor jó, magas az SZIA, de cserébe az áfa az rendkívül alacsony lenne. Tehát ha csak maradunk az osztrákoknál, franciáknál, náluk 20%, de a portugáloknál 23%, finneknél 24%, és a svédeknél 25% például.
Tehát magyarul akkor mind a két teher bizonyos jövedelmi kategóriában magas.
Így van. Így van.
Tehát nem ad vissza, komolyan. Amit az egyik oldalon elvesz, nem adja vissza a rendszer, ha úgy tetszik.
Igen, nálunk lényegében erről van szó, hogy egy alacsony SZIA-hoz párosul egy magasabb áfa. És emögött egy elvi megfontolás húzódik emögött a gazdaságpolitika mögött, mégpedig az, hogy az emberek maguk dönthessék el, hogy mire szeretnék költeni azt a pénzt, amit ők munkával megszereznek. Ez egyfajta szuverenitás kérdés, ami nekünk magyaroknak mindig is fontos volt, és most is erről van szó, hogy inkább a jövedelmünkből vonjanak le kevesebbet, és majd mi eldöntjük, hogy hogyan költünk. Ha egyébként jobban belegondolunk a magasabb keresettel rendelkezők, úgyis többet fognak költeni.
Megjönnek a luxus cikkek, meg az összes többégen. Ami ugye elhangzik, és most már ez 10 éve, ugye egy kulcsos az adórendszer, 11 jó, hát most már több is.
2023-at ugye 12
igen. Szóval ami ugye elhangzik, az az, hogy lehetne ez progresszív, akik többet keresnek, azok fizessenek többet. Ez az egyik oldal. A másik oldal az áfánál pedig, ami elhangzik, és az állandó téma, hogy mely termékcsoport kéne az áfát csökkenteni. Ezek az érvek hangoznak el. Azért gondoltam, hogy ha azt ügyvédül végigvenni, hogy igazából mit hozott ez a fajta kettősség a 2010-es évek óta Magyarországnak, akkor az egy izgalmas számolás lenne, vagy számosság lenne, nem?
Igen, hát kezdjük is azzal, hogy szokták mondani, igen, hogy bizonyos termékeknek az áfa kulcsát alacsonyabban kéne szabályozni. Ez így van jelenleg is, tehát több 5%-os áfával rendelkező termék is van, gyógyszerek, gyógyipari termékek, könyvek például, ami korábban 12%-osak voltak, ez most 5%-ra mentek le, folyóiratok, bizonyos élelmiszerek. Tehát most is vannak olyan termékek, amiknek az áfája alacsonyabb. Ez egész egyszerűen azért van, mert ahogy mondtam korábban, hogy az ember maga dönti el, hogy mire költ, mit fogyaszt. A gyógyszer esetében nem arról van szó, hogy jó kedvünkből veszünk be gyógyszert. Éppen ezért itt az állam ezzel a szabályozással próbál segíteni. Egyébként a kedves hallgató kedvéért mondom, hogy az áfa törvény harmadik mellékletében megtalálják taxatíve felsorolva az összes olyan terméket, amelyre 5%-os áfa vonatkozik. És hogy hogyan hatott ez, ugye sokszor kritika az, hogy az alacsony SZIA az egyébként, illetve az, hogy egy kulcsos az SZIA, és a magasabb jövedelműeket nem adóztatja meg a kormány erősebben, az milyen bevétel kiesést jelent. Ez nem igaz. 2011. január 1-től 16% az SZIA, és 2016-tól pedig 15%. És a reform az gyakorlatilag 2011-ben valósult meg. 2017-ig valóban volt egy negatív költségvetési hatás. Ez tény és való. Idáig tartott az, amíg megment, gyakorlatilag statikus hatás volt. Innentől érződött már kimutathatóan a pozitív hatása az alacsony SZIA.
Tehát a vonzó hatás akkora éred be.
Igen, tehát egy összehasonlítást mondjak, az SZIA-ból származó bevétele 2010-ben 1768 milliárd, míg 2021-ben 2887 milliárd forint voltak. Tehát már nőttek. Ez mit jelent? Alacsonyabb adóteher mellett mégis több adó folyik be, két oka van ennek. Egyrészt a keresetek, tehát a reálbérek is egyébként rendkívül megnőttek az elmúlt 12 évben. A másik oka viszont ennek az az, hogy a gazdaság fehérítő hatása van. Tehát eltűnik az a, nem tűnik el teljesen, de mérséklődik az a jelenség, hogy akár a cégek, akár a természetes személyek megpróbálják a vagyonukat és a bevételüket eltitkolni. Egyszerűen gazdaságfélítő hatás van, mert már sokkal kevesebbeknek éri meg az, hogy ők eltitkolják a valós jövedelmüket, és ezzel kockáztassák azt, hogy egyébként büntetőeljárást indítanak velük szemben. Az alacsony adózásnak ez egy kimutatható pszichológiai és jogi vonzata.
A beszélgetés ellen azt mondtam, hogy nézzük a versenytársakat, akár Európában, vagy itt a régióban. Érdemes ezeket az összevetéseket megtenni, vagy nincsen nagy differencia? Ha adózásról és hogyha áfáról, mind a két halmazról, hogyha beszélünk, vannak-e kirívó különbségek vagy érdekességek? Vagy fontos-e az, hogy itt a környezetünkben mennyi az adó, és mennyi az áfa, vagy most már csak Európára érdemes figyelnünk?
Európára érdemes figyelni, de Európán belül viszont nyilvánvalóan a V4-eket is meg kell nézni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy összehasonlítsuk a régiókkal. Ha a környező országokat nézzük, ugye mondta, hogy az áfa az valamennyire mindenhol alacsonyabb, na most egy érzékeltessem a különbséget, Szlovákiában például 25%, Horvátországban szintén 25%. Ilyen szintű a differencia. Ugyanakkor SZIA tekintetében Ausztria az 55%, a felső kulcsot mondom. A szlovákoknál 30 fölött van, a csehek az egyetlen, hogy egyébként 15%-on hozzánk hasonlóan határozzák meg, de jelentős, tényleg jelentős versenyelőnyt jelent. És itt a társasági adót hoznám még hozzá, tehát a befektetők szempontjából, a nagy cégek szempontjából abszolút egyértelműen. Tehát nem véletlen az, hogy csak az autógyártókat, ha megnézzük, a BMW, az Audi, a Mercedes, az Opel, a Suzuki, az mind befektetett Magyarországon. Számos olyan
cég. Ez egy vonzó tényező, sok minden más, mert ez vonzó tényező lehet a befektetőnek.
A jól képzett és a nyugat-európaihoz képest olcsó munkaerő, ez mindenképpen. Tehát ez, amire mondta, hogy közép-európai bér, ugyanakkor egy ugyanolyan jól képzett humán erőforrással rendelkező országról van szó.
Ugye 11-ről beszélünk, ugye onnan indult ez a változás. Igen. Ott azért voltak békeévek, az egyfajta aranykor volt, most már így visszatekintve, vagy a Covid-ra, meg a szomszédunkban dúló háborúra. Mik a tendenciák, akár itt, nézzük akkor Európát, akár áfa, akár adózási szempontból. Van-e elmozdulás, hiszen magasabb inflációval számol már mindenki, most már jó ideje. Reagált erre valamit a különböző országok kormányzata azzal, hogy mondjuk adót változtatott, vagy áfatartalmat változtatott a saját országában?
Mindenhol próbáltak egyébként gazdaság élénkítő csomagokat elfogadni.
Nyilván a versenyképesség az első, ugye, meg a befektetők csábítás az első.
Meg hát jobb esetben egyébként a lakosságnak a megvédése. Ugye nálunk inkább arról volt szó, hogy nem segélyeket adunk, még nagyon sok más országban, hanem megpróbáltuk az adóterheket akkor csökkenteni. Ugye nagyon sokan kapnak most SZIA-mentességet nálunk, tehát a 25 év alattiak, a 30 év alatti édesanyák, a 4 gyermekes édesanyák, tehát nálunk inkább ezek az intézkedések fordulnak elő. Ezzel szemben Európa zömében megpróbálnak különféle hasonló szempontrendszerek alapján segélyeket, támogatásokat osztani, több-kevesebb sikerrel, más az elvi elképzelés más mögötte inkább. Azt viszont látjuk, hogy az adókat általánosságban nem csökkentik, hiszen pont arról van szó, hogy az elmúlt három év a válságok korszaka.
Történt elmozdulás, erre voltam kíváncsi.
Tehát a válságok korszakában egyébként is csökkentek az állami bevételek, COVID háború, ebben az esetben
nem lehetett tudják ezt megengedni,
azt az országot maguknak nem jelenti, hogy szignifikáns adócsökkentést hajtsanak végre.
És az ÁFA, abban mozogtak a kormányok valamennyi eltérő módon?
Minimális.
Látszik valamilyen tendenciát, tehát nem. Tehát nincs gyors reagálás ebben a tekintetben. Nincs.
Ugyanúgy a 20% az az alsó határ, ami alá nem nagyon mennek.
Akkor ha picit a jövőre nézünk, akkor nyilván mindenkit az érdek, hogy mi fog történni, akár mondjuk az SZIA tekintetében. Tehát lehet-e, most eszembe jutott a nyugdíj, ugye a nyugdíjkorhatár, sokféle szakértő sok mindent mond, most leginkább azt mondják itt legalábbis ebben a stúdióban, a nyugdíjkorhatár emelése nem kell a következő 5-10 évben várhatóan számolni, mert ezt megléptük az elmúlt időszakban. Mi a helyzet az SZIA-val?
Az a helyzet, hogy mint mondta, a válságok korszakát éljük, és ha a kiszámíthatatlanság korszakát is a tekintetben, hogy senki sem számított még 2019 derekán egy koronavírus járványra, ami az egész világon keresztül megy, és talán azt mondhatom, hogy 2022 elején senki sem számított arra még januárban, hogy itt háború lesz február 24-től. Így nem merek már határozott prognózisokat lefektetni, az viszont biztos, hogy amíg a mostani kormány van pozícióban, addig ezeket a gazdaságpolitikai megfontolásokat, elvi megfontolásokat nem fogják megváltoztatni. Igen, tehát a jövedelem alacsony adóztatása és inkább a fogyasztás erőteljesebb adóztatása, ez az elvi megfontolás megmarad, szignifikáns eltérése biztos, hogy nem lesznek, azt viszont nem tudhatjuk, hogy az elkövetkező évek milyen gazdasági helyzetet hoznak, a mutatók alapján érdemes elmozdulni valamilyen irányba, én úgy gondolom, hogy lehet számolni a mostani arányokkal.
És akkor ez az arány és ez a versenyképességi helyzet, ez marad, vagy mindenem fenn kell tartani? Azt, hogy nálunk az adó az ilyen alacsony? A többiekhez képest, a régióban, akár Európához képest, amivel kezdtük a beszélgetést.
Egyrészt a versenyképes...
Nyilván eddig vonzó volt, ugye erről beszélgettünk. 10 éve ez egy vonzó tényező. Ezt nyilván, ha tovább is vonzó akarok lenni, akkor ezt valamilyen módon fenn kell tartani, akkor is, hogyha a versenytársak, a környező ország valamit változtatnak ezen.
Két dolgot kell fenntartani. Egyrészt a versenyképességet, ezt szerintem két indikátorra. Leginkább az egyik az alacsony társasági adó, ami szintén maradni fog. Ez Európában egyébként egyedülállóan alacsony, az egy számjegyű egyáltalán. A másik pedig az, hogy tudásba és innovációba fektetünk. És Magyarországon most ez nagy arányban megtörtént, soha nem költöttünk ennyit például innovációra. Így, hogy a munkaalapú társadalmat megteremtettük, és haladunk a tudásalapú társadalom felé, valamint ilyen maga alacsony társasági adóval, úgy gondolom, hogy a versenyképességünk megmaradhat a régiós összehasonlításban, vagy akár Európai Uniós összehasonlításban is, de van egy másik nagyon fontos szempont, amit meg kell tartani, az pedig az emberek jóléte, az, hogy a reálkeresetek ne csökkenjenek. És amennyiben megmaradnának a mostani bruttó bérek, de magasabb SZIA vonatkozna rájuk, az azt jelenti, hogy az emberek végső soron kevesebbet keresnének. Mert mit érez a vásárló, amikor bemegy a boltba? Azt, hogy mekkora a nettó jövedelme, hiszen afelett rendelkezhet. És az egyéni önrendelkezésnek az is a része, hogy a saját fizetésem fölött, amit megkeresek, afelett rendelkezhetek, én döntöm el, hogy mire költöm. Emiatt nem lehet szerintem az SZIA-t jelentősen megemelni. A versenyképesség az inkább a társasági adó és a jól képzett munkaerő alapul.
A társasági adóról beszéltünk talán legkevesebbet, de ezt most már kétszer is mondta, hogy ez itt unikális. Ugye Magyarország az egy számjegyű társasági adó. Ez is érdekes és izgalmas, hogy a környező országok ebben nem gondolkoznak, hogy ezt a miénkhez közelítsék, vagy ehhez az arányhoz közelítsék?
Jelentős bevételt remélnek, és nem csak remélnek, egy jelentős bevételi forrásuk is abból, hogy sokkal magasabb a társasági adó, hiszen minden cég fizeti ezt. Innentől nagyon komoly bevételtől esni, egy teljes gazdasági struktúraváltás kéne ahhoz, hogy átállhassanak az alacsonyabb társasági adóra. Nálunk ez egyébként megtörtént. Itt a kormánypártok és a baloldal között egyébként egy komoly ellentét feszültet. Például az ellenzéki közös programban 2022-ben benne volt a több kulcsos adó is, és a társasági adó felemelése is. Így van. Mások a gazdasági elképzelések. Így van, abszolút mások. Mi inkább arra rendezkedtünk, hogy alacsonyabb társasági adó, de sok cég jöjjön ide, És azáltal, hogy ide jönnek, nyilvánvalóan van belőle társasági adó, még alacsonyabb kulcssal is, iparűzési adó, és ami nagyon fontos, munkahelyteremtés. Az embereknek lesz munkájuk, ebből származik jövedelmük, amit pedig elkölthetnek, szintén adóbevételt jelent.
Nagyon szépen köszönöm, Fejlődik a Hazai. Dr. Szűcs Gábor jogász volt itt a stúdióban, jöjjön máskor is, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Tartsanak velünk jövő kedden is, addig pedig ne feledjék, Fejlődik a Hazai. A műsor szakmai együttműködő partnere Vali, a vállalkozói információs portál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.